Stúdiónk vendége pedig dr. Kapitány Ágnes és dr. Kapitány Gábor Széchenyi díjas szociológusok. És bocsánat, helyesbítenem kell, még holnap este a Nagyok című műsorában hallhatják Ókovács Szilvesztert és dr. Máté Zsuzsát. És szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Kapitány Ágnest és dr. Kapitány Gábort. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljöttek.
Jó napot, mi is szeretettel köszöntjük a hallgatókat.
Probléma volt valaha a házasságukban, hogy egyensúlyt kell találni munka és magánélet között? Mert hogyha valakinek azonos szakmája van, gondolom, hogy akkor ez kitölti a nap 24 óráját.
Ugye mi egy nagyon sajátos helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy most ez az az év, amikor 50 éve vagyunk házasok, és 50 éve jelent meg az első publikációnk. Úgyhogy ha valakinek, akkor nekünk elég sok tapasztalatunk van arról, hogy a munkának és a magánéletnek az egyensúlyát, az összekapcsolódását milyen módon lehet megoldani. Azt gondoljuk, hogy itt nagyon fontos, hogy mennyire belsőleg motivált az ember mind a két területtel kapcsolatban. Tehát, hogyha valakit a saját tudományterülete, a munkája, bármilyen munkája belülről izgatja, belülről fontosnak tartja, és ugyanakkor a családot is belülről fontosnak tartja, és a magánéletet, akkor ez könnyebben megy, ez az összeegyeztetés.
Erre gondoltam, hogy ugye önöknek természetes volt valószínűleg, hogy ez kitölti az életüket, sőt, hát tulajdonképpen közösen gondolkodtak a munkájukról, szakmájukról, hivatásukról, tehát valószínűleg fel sem merült ez a kérdés, hogy na most ezt nagyon külön kellene választani.
A külön választás egyáltalán nem merült fel, de azért, hogy ne egy ilyen rózsaszín képet vázoljunk, azért ez egy nagyon komoly logisztikát kíván, hogy az ember ezt milyen módon tudja megoldani. Erre mindjárt mondok két példát, hogy amikor kicsik voltak a gyerekeink, két fiunk van, akikre nagyon büszkék vagyunk, akkor bizony többször előfordult, hogy én kimentem a buszmegállóhoz babakocsival, akkor még sehol nem volt mobiltelefon, a Gábor jött a busszal, a Gábor leugrott a buszról, átvette a babakocsit, én fölugrottam a buszra, és mentem tovább. Vagy az első könyvünknek a korrektúrája akkor érkezett meg, amikor a Máté fiunk még egész csecsemő volt, a combomra vettem, kezemben ott volt a korrektúra, ringattam a combomon, és úgy készítettem a korrektúrát.
Ezt szerintem sok kisgyermekes anyuka ismeri, hogy miféle módszerekkel lehet a pici gyermek mellett is valamiféle munkát végezni, és akkor szerencsés az ember, hogyha például szellemi munkája van, vagy olyan, amit akár otthon is végezhet, és nem kell bejárni egy munkahelyre. De hát azt mondja, hogy abban az esetben, ha össze tud dolgozni egy házas pár, akkor már is sokkal kisebb lesz a probléma, akkor nem egyedül kell gondolkodni, például a nőknek, ugye, akiknél nagyon sokszor beszélünk erről, hogy karrier vagy család, mert hogy elosztjuk a feladatokat, és ez már is közös ügy, könnyebbé válik.
Így van, de egyébként ez mondjuk a régebbi korokban is bizonyos értelemben megvolt. Annélkül, hogy idealizálná az ember a régi koroknak a családját, hát gondoljunk arra, hogy a paraszt családok azok az egész életüket hajnaltól lefekvésig együtt élték, közös ügyük volt, ha úgy tetszik. Ez nem csak szellemi munkában lehetséges, tulajdonképpen minden társadalmi rétegben megvolt, csak a legújabb kornak a fejleménye az, hogy az embereket ilyen külön munkahelyekre küldik, tulajdonképpen elszakítják egymástól.
Hát, hogy nem feltétlen közös ügy.
Meg nem feltétlenül közös az ügy, így van. Tehát az biztos, hogy az egy lényeges dolog, hogy az ember egy házasság, az egy életre szóló szövetség. Tehát az muszáj, hogy legyen közös ügy mögötte.
Meg hát odafigyelés egymásra. Akár elfogadni, hogy ez a másiknak annyira fontos ügy, vagy annyira fontos a szakmája, hogy most egy ideig az esetleg hangsúlyosabb, vagy több időt igényel.
Hát az biztos, hogy nagyon fontos, hogy bizonyos alapértékekben és alapcélokban egyetértés legyen a házastársak között, mert akkor ez a fajta együttműködés, ez nagyon jól, vagy hát sokkal jobban tud működni. De még a nehézségek között azért azt mindenképp érdemes megemlíteni, és ez is nagyon sok ember életében fölvetődik, a perfekcionizmus. Hogy engem is például ugye úgy neveltek, hogy csak a tökéletes fogadható el, és ha az ember a munkájában is, meg a magánéletében, a családjában is egy ilyen perfekcionista, az bizony nagyon gyakran jár egy állandó lelkiismeret furdalással, mert az ember azt érzi, hogy hát még ezt is lehetne jobban, meg ezt is lehetne tökéletesebben.
De ez amúgy is ott van, nem? Tehát egy édesanyánál biztosan tudom, hogy mindig ott van, hogy amikor ott vagyok, akkor amiatt van lelkiismeret furdalásom, hogy elmaradok a munkámmal. Ha munkámat csinálom, akkor amiatt van lelkiismeret furdalásom, hogy a családnak nem tudom, milyen vacsorája lesz.
Igen, hát az ember tulajdonképpen az egész élete egy tanulási folyamat, hogy milyen módon tudja az újabb és újabb felvetődő problémákat belülről is megoldani, és azokkal kapcsolatban egyfajta belső egyensúlyt kialakítani.
Lehet, hogy egy kicsit túl hangsúlyozzuk ezt, hogy probléma a család és munka közötti egyensúly megtalálása, és egyszerűen el kellene fogadni, hogy mind a kettő az élet része?
Hát az biztos, hogy ez a probléma dolog, ez túl hangsúlyozódik. Gondolkodtam ezen, amikor beszélgettünk erről a témáról, és rögtön eszembe jutott Tolsztojnak az a nagyon gyakran idézett mondata, hogy minden boldog házasság egyforma, minden boldogtalan házasság a maga módján az. Na most mi nagyon becsüljük a Tolsztojt, de ebben abszolút nem értünk egyet vele. Mert ugye itt is, hát persze írói szempontból sokkal izgalmasabb egy boldogtalan házasságot nyomon követni és megírni, mint ahogy azt ő teszi a Karenina Annában. De ugyanakkor a boldog házasságok is mind nagyon sokfélék, és ennek a munka és magánélet egyensúlyának a megteremtésére is tulajdonképpen nincs egyetlen recept, hanem nagyon sokféle módon történhet
ez. Hát meg különböző életszakaszok vannak, nem? Tehát ugye vannak a kisgyermekes életszakaszok a kamaszokkal, aztán amikor ott maradnak a szülők gyermekek nélkül, akkor is másképp kell tudni hozzá.
Persze, csak hogy még folytatva, amit az Ágnes mondott, mert ez nagyon lényeges dolog, hogy nincs recept, tehát minden ember más. Tehát nekünk a sajátos élettapasztalatunk az, ezt nem mondjuk, hogy ez egy általános dolog, de nálunk az a alaptapasztalat, hogy nagyon lényeges, hogy az ember soha nem mondjon le olyan dologról, ami neki fontos. Tehát ez a mártírság, a másikért való önfeláldozás, stb. Az előbb-utóbb megbosszulja magát, az olyan, mint a tüske a köröm alatt. Tehát ez ott betokozódik, és abból nem lesz jó.
Tehát olyan nincs, hogy én feláldozom magam a családért?
Nem, szerintem nem kell az embernek soha feláldozni magát.
Vagy a férjem
magát.
Ér, a férjem karrierjér.
Nem, szerintem az a lényeg, hogy ami az embernek fontos, az legyen. Csak ezt össze kell egyeztetni. Tehát, hogy meg kell találni, hogy ami nekem fontos és ami neki fontos, az mind a kettő érvényesülni tudjon.
Na ezt könnyű így mondani, de mi van akkor, hogyha nem sikerül, hogyha nem annyira megértő a másik fél?
Akkor nem jó a házasság. Tehát szerintem ez egy alapdolog. Szerintem ez egy alapdolog. Tehát alapdolog az, hogy az embernek legyen annyira fontos a másik, hogy addig küzdünk, és addig, ez nem könnyű, ez egy munka. Tehát addig dolgozunk azon, amíg megtaláljuk azt, ami mind a kettőnknek jó, és akkor megvan.
Persze attól függ, bocsánat, még, hogy értjük ezt az önfeláldozást, mert hogyha úgy értjük az önfeláldozást, hogy az egyik lemond mindenről a másik érdekében, akkor jön létre ez a helyzet, amit a Gábor mondott, hogy az előbb-utóbb megbosszulja magát. Ha viszont úgy értjük, hogy az életünk során a másikért teszünk dolgokat, hogy egy szövetséget kötünk, ami egy nagyon szép szimbólum, a házasságkötésekkor szokták csinálni ezt, hogy van két gyertya, különálló gyertya, és azzal meggyújtanak egy közös harmadik gyertyát. Ez nagyon szépen szimbolizálja azt, hogy milyen módon hozunk létre egy új fényt az életünkbe, ami ennek a kettőnek a fényéből jön létre.
Ugye ma a Magyar Tudományos Akadémián előadást tartanak majd önök is a Három Királyfi és Három Királylány mozgalom szervezésében, és itt van velünk a telefonvonalban Pálfai Erzsébet alelnök asszony is, illetve szerkesztő kollégám jelezte, hogy még nincsen itt, de a konferencia programrairól szeretném majd őt is kérdezni, és közben hallgatónk írja nekünk, hogy a munka és a magánélet egyensúlya komoly áldozattal jár, általában anyagi lemondás, mert kevesebb munka kell hozzá. És már is akkor itt bekapcsolódott még egy elem ebbe a beszélgetésbe. Egyrészt az anyagi lemondás, másrészt pedig, hogy a férj-feleség kapcsolatáról beszéltünk, de hát ott vannak a gyermekek is. És van, amikor a gyermek igényei miatt kell tudni lemondani édesanyának vagy édesapának, nem? Ez és áldozatot hozni.
Ez nagyon fontos. Az ember élete során, mikor gyerekei születnek, az egy egész új perspektívát nyit az életében, és teljesen átrendezi az értéksorrendet. Tehát én emlékszem rá, hogy az micsoda óriási élmény volt, hogy az ember gyakorlatilag a gyerekeivel újra élheti az életét, és egyfajta ilyen jövőteremtésben vesz részt. De ugyanakkor ehhez az is hozzátartozik, hogy például a mi életünkben, amikor a gyerekek megszülettek, attól fogva például, ha a gyerekek betegek voltak, akkor én nem mentem sem konferenciára, sem média szereplésekre, mert úgy gondoltam, hogy a beteg gyerek mellett az édesanyának ott a helye.
De ez belülről és, jövő igény
volt.
De
abszolút belül, és egyáltalán nem éreztem önfeláldozásnak. Most nálunk ugye még szerencsés volt a helyzet, mert ilyenkor a Gábor ment helyettem, vagy akkor ő egyedül képviselt bennünket. Ami viszont az anyagi felvetést illeti, abban persze igaza van a hallgatónak, de ugyanakkor azt gondolom, hogy a mostani korban, meg már egy jó pár évtizede nagyon eltolódott az anyagi értékek irányába az embereknek az életvitele, és ugyancsak gondolkodtam ezen, hogyha ilyen boldog képeket kellene mondani a házasságról és a magánélet egyensúlyáról, egy csomó kép eszembe jutott, és néztem, hogy egyetlen egyikbe se játszott szerepet a pénz. Tehát mi például igen, nagyon szeretünk...
Nem arra emlékszik az ember nem, egyáltalán. Nem.
Mi például nagyon szeretünk utazni, de mindig sátrasan utaztunk fillérekből, és az igazán nagy élmények ezek voltak, hogy az ember fölveri a sátrat a gyerekekkel együtt, és a kicsi két személyes sátorból kibújik két felnőtt és két gyerek.
Az én gyerekeim is mindig erre emlékeznek, meg a petróleum lámpánál a meseolvasásra, hogy igen. Ezek a legszebb nyaralások, tehát igen. Hogy egyáltalán nem azon múlik, illetve a harmonikus érzésre, ami igen. Elfogta igen. Őket, és most már itt van velünk Pálfai Erzsébet, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom alelnök asszonya, akivel a Magyar Tudományos Akadémián tartandó előadásokról beszélünk, mert hogy hamarosan kezdődik a konferencia, hogyha jól tudom. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Valóban néhány percünk van, és itt a háttérben már talán a nagy zsivajgás hallatszik, gyülekezünk.
Család és hivatás a konferencia témája, de lehet ezt részletezni egy picit, hogy milyen témakörben kik szólalnak meg ma önöknél?
Azt kell tudni, hogy idén mi már harmadszor adjuk át a Steller Mária védőnői díjakat, és idén először egy ilyen dupla rendezvény keretében valósítjuk meg, ami azt jelenti, hogy a szokásos obligált házasságheti konferenciánk mellett jelenik meg ez a nívós esemény is. Tehát az első blokkban inkább így a díjra koncentrálunk, tehát a családok melletti hivatás űző védőnők legkiválóságait díjazzuk, minden vármegyéből egy fő. Utána pedig egy rövid szünetet követően a házasságheti klasszikus kerekasztal beszélgetés következik. Két házaspárral, akik tavaly az alapítványunk házaspári külön díját nyerték el, és a közönségdíjat, ez a Kopsz-Krapszki díj. A délelőtti programra visszatérve, ott két előadást említenék meg, ami színesíti a díjátadót és az ünnepi megszólalókat. Az egyik Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadása a képernyő káros hatásáról beszél a kisgyermekkorban. Ezt követi Böde Harkai Csilla néptáncpedagógus rövid programbemutatója, élő bemutatója, amiben Kodályt ide invitálva ölbéli mondókákat, játékokat mutat be, Csimota egyébként a programja neve. Így készültünk a mai napra.
Nagyon szépen köszönöm Pálfai Erzsébet, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom alelnök asszonya beszélt nekünk az éppen most kezdődő konferenciáról, melyet a Magyar Tudományos Akadémián rendeznek, Család és Hivatás, ez a címe a házasság hetéhez kapcsolódva. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és itt van velünk még a stúdióban egy Kopsz-Krapszki díjas házaspár, ugye a tavalyi év óta
igen.
Önök is ebben a díjban részesültek, dr. Kapitány Ágnes és dr. Kapitány Gábor, akikkel az elmúlt percekben is már a család és a munka egyensúlyáról beszélgettünk, és erről beszélgettünk a hátralévő időben is. Ugye említettük itt a gyerekeket, illetve azt, hogy az egy természetes áldozat. de az anyagiakat is szóba hozta, hogy az soha nem számított igazán, hogy mennyit tudott feláldozni. De mi van akkor, amikor ott a szükség, és muszáj valakinek dolgoznia? Akkor ezekben az élethelyzetekben hogyan oldhatja ezt meg egy pár?
Hát biztos, hogy van az anyagi helyzetnek egy olyan stabil alapja, ami szükséges ahhoz, hogy az ember ne kerüljön lehetetlen konfliktus helyzetekbe. Tehát most erről a lehetetlen konfliktus helyzetekre pláne nem lehet megoldást találni. Tehát akkor, amikor valakinek két állást kell vállalni azért, hogy a családját el tudja tartani, akkor be kell valljuk, hogy az megsínli.
Szerencsés dolog az, hogyha ezt mind a férfi vállára tesszük, ezt a terhet?
Hát nem, egyáltalán nem.
Gábor csóválja a fejét.
Nem, hát mi azt gondoljuk, hogy igazán jól akkor tud működni egy párkapcsolat, hogyha minden értelemben teljesen egyenrangú, tehát hogy ugyanazokat a terheket és ugyanazokat az örömöket vállalja föl mind a két fél.
Még egy jutott eszembe, ami fontos, hogy nem mindegy, hogy az ember mennyire él emberi kapcsolatokba beágyazottan, és itt ez jelenti a nagy családot, jelenti a baráti kört és egyebeket, tehát mi azt tapasztaltuk egész életünk során, én nagyon szerencsés vagyok, mert én egy nagy családból jövök, hogy ez micsoda óriási hátteret és támaszt jelentett, de mind mostanáig nekünk egy széles, nagyon stabil baráti körünk van, és ott is pontosan tudjuk, hogy az, hogy egymást segítjük, hogy egymásra lehet támaszkodni, hogy az élet mennyi nehéz helyzetében jelent megoldást.
Igen, milyen fontos dolog, amit mondta, olyan sokszor jutunk arra tulajdonképpen a társadalom mai problémáival kapcsolatban, hogy igazából a nagy család, a kis közösség az segít az egészségben, a hétköznapokban, a nehézségek legyűrésében, és sok-sok problémánk éppen abból adódik, hogy ezeket elveszítjük, ezeket kéne valahogy újra megtalálni.
És még az anyagi dolgokban is, hát a mi gyerekeink úgy nőttek fel, hogy babaruhák cirkuláltak körbe, és a kinőtte, és ugyanezt látjuk most az unokáink esetében
is.
Igen, vagy ugyanígy, hogyha vannak most már ugye ezek a zero waste-nek nevezett csoportok, ahol valakinek valami feleslegessé válik, akkor azt átadja a másiknak. Tehát, hogy ilyenfajta kooperációk is nagyon hasznosak lehetnek.
Ugye sokan félnek attól, ja bocsánat Gábor, éppen mondani szeretett volna.
Csak egy mondatot azt, hogy ebben az egészben benne van az a korunknak egyik legnagyobb problémája, ez a túlzott individualizálódás. Tehát az, hogy az embereknek az sugallja a mainstream gondolkodás, hogy az életed célja önmagad vagy. Na most ez nem igaz. Ez nem igaz, ez nincs értelme. Az ember életének csak önmaga legyen az értelme, és mihelyt bejön bármi más, tehát akár a közös cél, akár a közösség, akár stb., akkor már is sokkal több értelmet is tud találni az ember az életének.
Meg valahogy meg is tudja osztani. Igen. Tulajdonképpen a nehézségeket. Tehát ma félünk attól, hogy jaj Istenem, mert külön kéne válni szülőktől vagy nagyszülőktől, holott lehet, hogyha vállaljuk például ezt a több generációs együttélést valamilyen egészséges módon, akkor sokkal könnyebbé tesszük vele az életünket. Évszázadokon keresztül valahogy ez működött a sok-sok paraszti munka mellett is, amit említ.
Igen, és hát nyilván ennek a mai formáit kell megtalálni, amikor az embereknek ez a fajta autonómia igénye természetesen nagyobb fokú, de attól még a kooperációt ez lehetővé teszi.
És akkor nem kell félni attól, hogy női szerepek, hogy azok olyan nagyon súlyos terhet jelentenének, hogy nekem kötelező ezeket tovább vinni, vagy férfi szerepek, azt mondja?
Hát biztos, hogy abból a szempontból, hogy nagyon átalakultak a női és a férfi szerepek is, az komoly kihívást jelent mindenkinek a számára, mert ugye a szocializáció során tanuljuk meg ezeket a szerepeket, és attól,
de
hogy ezek...
De ösztönből is bennünk van, nem?
Hogyan?
Valahogy ösztönből is bennünk van, hát említette, persze, hogy persze. Édesanyaként az ember nem tudja.
Az anyaságnál az borzasztó fontos, hogy az ember merjen és tudjon az ösztöneire hagyatkozni.
Nagyon-nagyon pici időnk van, de szeretném, ha egy hallgatói hozzászólásra még reagálnának. Azt írja egy hallgató, hogy sokszor tapasztalom ismerősi körben, hogy a nő csak egy szolgáltató, az egész család terhét ő viszi.
Hát ez a baj. Ez a baj. Tehát nyilvánvaló, hogy így nem megy. Tehát így erre nem lehet sem családot, sem házasságot igazán alapozni.
Hát ez ugye olyan fajta rutin, ami hosszú-hosszú évszázadokon keresztül működött, és akkor működött. a mai körülmények között nyilván, hogy ez már rengetegféle konfliktus helyzetet hoz létre.
De próbáljuk meg a házasság kapcsolatát is belehelyezni a nagy családba és a nagy közösségbe. Talán ez lehet most az üzenete annak a néhány percnek, amit itt beszélgettünk. Pontosan. A stúdióban. Dr. Kapitány Ágnes és Dr. Kapitány Gábor Széchenyi Díjas szociológusok voltak a vendégeink. Az egyensúlyról munka és család között próbáltunk meg gondolatokat megosztani. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzá.
Mi is köszönjük a figyelmet.